İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkcsomortánra kalauzoljuk Önöket. A falu Csíkszeredától 7 kilométerre északkeletre az Aracs és Remete patakok találkozásánál fekszik. Közigazgatásilag Csíkpál falvához tartozik. Neve a régi magyar csomor személynévből származik. A határában lévő Remete völgy oldalán a cserehomlok egy pontját Várdomnak hívják, ahol kör alakú vár romjai látszanak. Eredete, sorsa ismeretlen, de bronzkori leleteket találtak területén. 1661-ben határában ölték meg a tatárok Somlyói Miklós ferences szerzetest, a csíksomlyói kolostor főnökét. A településen a 90-es évek elején épült a római katolikus templom, és a Kárpátokőre egykori kolozsvári szobor másolata is itt kapott méltó helyet.
Ha egy falu közösséget keresünk, akkor én Csomortánba megyek, mert ott megtalálom.
Minden körülmény még van ahhoz, hogy itt jól lehessen élni.
Hála jó Istennek a vasárnapi szentmise hallgatásra is szépen eljönnek.
Ezt a kis vágópontot egy pár család anyagi összefogásával és munkájával hoztuk létre.
Gyönyörű panoráma van, egy igazán szép helyen lakunk, úgy gondolom.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál összeállításunk második részét közvetítjük.
Götyér Gergely, Csíksomlyói plébános vagyok.
A csíkcsomortáni híveket is önpásztorolja. Mióta?
2016 óta vagyok a közösségnek a lelki pásztora. 2016-ban kerültem ide, tehát 5 éve.
Hány hívet pásztorol?
Csomortáni közösségnek 530-550, pontos adatot nem tudunk mondani, mert vannak, akik elköltöznek, vannak újak, akik beköltöznek a közösségbe, a faluba, de 550 lélekszámot biztosan tudunk számolni.
Mindenki római katolikus vallású, vagy vannak más vallásúak is?
Római katolikus vallású a falunak a közössége. Vegyes házasságok terén beszélhetünk, hogy van néhány hívő, aki református vallású.
És ő hova jár templomba? A római katolikusokhoz, vagy mindenki az ő vallását gyakorolja?
Van, aki a templomban jön el szentmisét hallgatni, van, aki ügyesen a városban, Csíkszeredában a református közösséget látogatja.
Mennyire vallásos a csomortáni ember?
Az én tapasztalatom szerint, így most már lassan ugye 5 éve, hogy szolgálom a csomortáni közösséget is, egy nagyon mélyen vallású hívekről beszélhetünk, hagyományápolók, hagyományőrzők, ünnepeinkre nagyon ügyesen odafigyelnek, karácsony, húsvét, ugye pünköst ünnepére, és hála jó Istennek a vasárnapi szentmise hallgatásra is szépen eljönnek.
Minden vasárnap van szentmise?
Minden vasárnap van szentmise, és hetente egyszer misézünk, kijárunk Csíksomlyóról, csütörtökön még szentmisét szolgáltatunk a híveknek.
A keresztelések és a temetések aránya milyen itt Csomortánban?
Évente, ha a keresztelőket nézzük, 7-8 gyereket keresztelünk, temetéseket nézzük, szintén 8-9-7.
Jellemző Csomortánra az, hogy akik esetleg külföldön dolgoznak, itthon keresztelik meg a gyereket, és aztán visszaviszik abba az országba, ahol éppen most kénytelenek élni. Vagy azok a gyerekek, akiket megkeresztelnek, azok itt is maradnak?
Igen, így van. Sajnos a gazdasági helyzet miatt vannak fiatal családok, akik a kenyérre való pénzt kint keresik, muszájból. Volt alkalom, aki hazajött, és itthon kereszteltük meg a gyereküket, de nagyon ritka eset ez. Hála jó Istennek, akikkel én találkoztam, itthon maradnak, és itthon próbálnak boldogulni.
egyházi esketést kell végezni. Most nem a 2020-as évre gondolok, hanem úgy általában még szokásban van-e az, hogy a polgári eskü mellett az egyháztól is kérik az áldást?
Természetesen erre odafigyelnek a fiatal házasok. Évente 3-4 esküvő szokott lenni, ritka, amikor ennél kevesebb, és ügyesen a csomortáni templomban adjuk össze őket.
Ha az egyháznál valami tennivaló van, templomnál, parókiánál, temetőnél, lehet közmunkára hívni a híveket? Mert amúgy a közmunka élt csomortánban, hogyha valami olyan dolgot kell elvégezni.
Így van, ez így igaz. Én is úgy meglepődtem, hogy bármilyen közmunka a templom körül volt, nagyon ügyesen megjelentek, és éreztem, hogy szívügyüknek veszik azt, hogy közösséget szolgálja ez a munka, és akkor megyünk és dolgozunk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A csomortári templom az egy új templom a változások környékén. Épült.
Csomortánnak a leírások szerint volt egy nagyon régi Mária templom a falu közepén, amelyet az árvizek miatt 1935-ben lebontottak. Ugyancsak leírás szerint tudom mondani, hogy a falu népen 8 alkalommal fogott volna hozzá új templom építéséhez. Na de ugye az ellentmondásos idők, majd a falu rombolás fenyegetésémet sem tudta kivitelezni a tervét. Ez alatt hittanórákat, imádkozókat, szentmiséket Orbán János és Ilona családjánál tartották évtizedeken keresztül, majd az 1980-as évek végére viszont felnőtt az akarat, az Istenháza iránti vágy, és a 89-es változás után még nagyobb lelkesedéssel folyt a munka, hogy akkor most már a közösségnek legyen egy új temploma, mindenki segített anyagiakkal, fizikailag, kiimával, és így sikerült 88-89-es évekbe fölépíteni az új templomot. Névadás is megfontolóra került, végül ugye Csomortán megmaradt a Mária iránti elköteleződés mellett, és így a templomnak a titulusa a Magyarok nagyasszonya nevet kapta. Csomortáni templomot 1991. június 28-án szentelte fel főtisztentő Bálint Lajos érsek úr. Persze meg kell említenünk, hogy a templom építő plébános akkor Gergely István volt.
Hány férőhelyes ez a templom?
250, még 300 is befér, ha ügyesen megtelik a templom, tehát állva is.
Orgona működik?
Van kis harmónium, amely ügyesen a kántor úr szolgálatára áll.
A harangokat mikor lehet hallani?
Minden délben 12 órakor megszólal a harangszó, és szentmiség előtt is rendesen jelzi. Ha esetleg erős idő van, akkor ilyenkor is megszólal a harang.
Villamosított? Vagy van harangozó, aki húzza?
Van segrestésünk, aki ügyesen a harangozói szolgálatot is végzi, nagyon lelkiismeretesen, úgyhogy nincs villanyosítva a harang.
Plébános úr, itt van Csíksomlyom. Van-e arra példa, hogy a csomortáni hívek is inkább jönnek a csíksomlyói kegytemplomba alkalomattán? Vagy amikor van szentmise, akkor oda is mennek, de máskor eljönnek a somlyói templomba is?
Igen, ez egy sajátos helyzet itt a csíksomlyói plébánián. Ugye itt van a kegytemplom is az árnyékunkban, lehet így fogalmazni, a plébánia templom árnyékába. Ugyanígy a csíksomlyói híveknél is érdekes a helyzet, hogy most kegytemplomban is hallgatnak szentmisét, de ami csodálatos is megfigyeltem, hogy a hívek azért odafigyelnek a plébánia templomra is, ami azt jelenti, hogy vasárnapi szentmiséken a kegytemplomba is elmennek, de ugyanakkor szívügyüknek viselik a plébánia templomot is. Na most, ha a csomortáni közösséget nézzük, akkor ugye Csomortánban is minden vasárnap szentmisét mutatunk be, és csomortáni közösségnek nagy része csomortáni templomban hallgatja a szentmisét. Biztosan vannak hívek, családok, akik közben lejönnek a templomba szentmisét hallgatni, de ha az ünnepeket nézzük, akkor a saját templomokban jönnek ünnepelni.
Gergely István tiszti, Csíksomlyó, Csivisz Alapítvány.
Hosszú éveken keresztül a csíkcsomortániak lelki gondozója is volt. Hány éven keresztül?
Tulajdonképpen a csíksomlyói plébániának voltam a plébánusa, és Csíksomlyóhoz tartozik mind a mai napig csomortán. Kereken 20 éven keresztül.
Milyennek ismerte meg a csomortáni embert?
Jó embereknek, nagyon megszerettem őket. Ha egy falu közösséget keresünk, akkor én Csomortánba megyek, mert ott megtalálom. Összekovácsolta a csomortániakat 88-87-ben a templomépítés, amit közösen engedélyek és tervek nélkül építettünk fel. Összekacsintottunk egyháztanáccsal, emberekkel, gyerekekkel, fiatalokkal, szinte mindenki tudta, hogy mi a dolga. Felépült a templom.
Csodálkoztam is, hogy miért pont a 80-as évek végén, amikor az utcára kimenni se lehetett, meg nem lehetett akár mondani se, nem, hogy templomot építeni, hát tudtuk, hogy milyen világot éltünk akkor.
Azért kellett akkor abban az időben, mert a rendszer Ceausescu akkor akarta lerombolni a falvakat, és a falvakban, így Csomortánban is a remény fogyatkozóba volt, ha minket lebontanak, lebontják a házainkat, betesznek egy tömbházba, milyen jövőnk lesz. És amikor elkezdett épülni a templom 88 áprilisában, akkor az emberek azt mondták, ha épül a templom, a falut nem lehet lerombolni.
És mit mondtak, hogy mit építenek? Mert csak látták azt a hivatalosságuk, hogy ott épül valami a temető szomszédságában.
Épp a temető, úgynevezett temető területén épült, mert Csomortának sem temetője, sem temploma nem lévén. Temetőt kértünk, kaptunk is egy 20-valahány áros területet, túl kicsinek bizonyul, de megfogtam a szövegeket, és hátra vittem. És így lett szinte egy hektár terület. Ott megvalósult a temető is, meg a templom is, illetve kezdetekben azt mondtuk, hogy temető kápolna épül. Egy költségvetés készült is, valami vázlat, egy olyan 100 000 lejes költségvetésből kellett volna valamilyen fa temető kápolnát megépíteni, de hát az messze nem volt elég. Amikor elkezdtük, én mondtam, 20 méter hosszú, 10 vagy 12 méter széles, elkezdtük ásni. Ez lett belőle. Aki mer, az nyer. Mikor Csíksomlyóra kerültem, korábban a teológián nagyon jó barátságban voltam Pál Józseffel, osztálytársak voltunk, akiből már püspök lett, mesélte, hogy évszázados álom Csomortánban, hogy templom legyen. Mikor engem ide helyeztek, na mondom, itt templom lesz. Az emberek nem hitték, még a megyebíró is, Bacon Imre bácsi, mikor mondtam neki, Imre bácsi, templom kell, elmosolyogta magát, ugyan plébános úr. Én a lelkemben éreztem, hogy ez meg fog épülni.
De mit akartak Csomortán helyére? Mit terveztek, hogyha le akarták bontani? Mert az, hogy Bözödújfalunál van egy vízgyűjtőtó, meg egy gát, hát azt is lenyeljük, nem kellett volna ekkora legyen. De itt mi lett volna? Itt is valami vízgyűjtőtó? Vagy csak azért, hogy ne legyen egy falu, inkább kötözzenek be Csíkszeredába az emberek?
Nem csak Csomortánról volt szó, hanem általában a falvakról. Hát nem tudom, esetleg a medvéknek rezervátum.
Ezért van a család otthon is Csomortánban, mert említette beszélgetésünk elején, hogy szívesen jár ki a településre.
Igen, mind a mai napig. Későbbiek során, nem is olyan régen, a Kárpátok őrét hoztuk ide, mert valahol Magyarországon volt, mondtam, helytelen ez a Kárpátok őre, ott valahol Szirvásváradon. Kárpátok messze vannak innen, helytelen. Helyére kell állítani mindent, vinni, és akkor rend lesz. És egy év múlva a Kárpátok őre a helyére állt, elfoglalta a helyét, és azóta nem helytelenkedik, mert a helyén van. Van, hogy 30 gyerekünk, de hát 50-en is, mert van, akit már férhez adtunk, megnősítettünk. A szakmát elvégeztem, megtanultam, azok már nincsenek itt, de úgy általában 30 gyerek, fiatal, egyetemista szokott a három házban létezni. Hát ezt bent lakásnak nevezzük. Általában moldvai származásúak, akik itt tanulnak, csiszolódnak, és én úgy látom, hogy igen-igen szép, hasznos emberek lesznek, már azok a mi közösségünknek. Közöttük is van egyetemista, középiskolás, művész, már családanya, családapa is, és nagyon szeretem őket, olyan tehetségesek, szófogadók, néha csintalanok, de hát ez kell.
Hát ettől gyerek a gyerek, a csintalan. Hogy kerülnek ide ezek a gyerekek? Felkutatják őket, vagy már annyi év után ajánlják, hogy akkor oda jó volna bekerülni? Vagy mi alapján választják ki? Mert bizonyára van egy korlát, többet is befogadnának, ha lehetne, de azok, akik ide kerülnek, azok mi alapján kerülnek ide, vagy mi a szempont?
Valamikor, amikor csivészet elindult itt Somjón, és létrehoztunk egy-két műhelyt, az asztalos műhelynek a vezetője, Dániel Jánostól megkérdezte valaki, hogy ki kerülhet be, ki lehet csibész. Hát az első szempont az, hogy legyen tekergő. Valahol hányodjon az utcán. Most itt ebben az esetben másról van szó, mert kisgyerekekről van szó. Abban az időben csak nagyokat, az utcáról, tényleg a tekergő fiúkat, lányokat fogadtuk be. 87-től itt vagyok Csíksomlyon, és a moldvaiakkal a kezdetek kezdetén megbarátkoztam, megismerkedtem, hisz a Csíksomlyóra a zarándokló moldvaiak mindig ott telepedtek le az udvaron, a plébánián. Én csodálkoztam, nem értettem kezdetben, hogy miért. Szóba álltam velük, nagyon összebarátkoztunk, amit csak tudtam én is, hogy igyekeztem a szolgálatukra lenni, és megszerettük egymást. Amikor ügyes-bajos dolgaik voltak, és úgy gondolták, hogy én tudok segíteni, nem csak pünköskor, hívtak, kerestek, megbeszéltük, és egy igen-igen jó kapcsolat alakult ki, nem csak egy faluval, ugye, hisz a búcsúra jöttek több faluból, és így Moldva szerte egy kis ismert lettem. És amikor ilyen esetek adottak, szomszédok szóltak, hogy hányodnak ott az utcán, nincs mit egyenek, nem el tudnánk segíteni. Így jöttek létre ezek a házak. Most is 10 gyerek egy édesanyukával befogadásra vár, de azt mondta, hogy most kimegyek, nézzem meg őket egyszer, mert ahogy az ember öregszik, nem tudom, bölcsebb lesz, megfontoltabb lesz régebben. Igen, gyerünk hozzátok, most pedig megnézem egyszer őket.
Bizonyára jó érzés tudni azt, hogy hány ember életét sínyre tett a plébános úr. Mert lehet, hogy ezek a gyerekek most ma nem lennének sehol, de most elismert vagy jó szakemberek valahol. Mennyire hálásak önnek vagy a Csibész Alapítványnak? Vagy egyáltalán eszükbe jut-e hálálkodni, vagy egy imát elmondani ezért?
Hogy imádkoznak-e értem, nem tudom, de mikor kimegyek hozzájuk, messziről szaladnak és átölelnek. És többen meg is fogalmazták azt, hogy de jó, hogy ide kerültek, milyen hálásak, hogy itt lehetnek, mert különben Isten tudja, mi lett volna belőlük.
Ez a világjárvány mennyire gátolta a tevékenységet, vagy mennyire kellett másképp csinálni? Mert ez más családnál is azért egy kicsit átírta a történelmet, az egész szokásokat.
Mivel mi egy család vagyunk, mi jól elkezdtünk. És mivel kertesház van, udvar van, kert van, építettünk egy sportpályát, szerencsére még a pandémia előtt egy-két hónappal, ezért annyira nem. Hát a tanulás az nehezebben ment, főleg a kicsikkel külön kellett vonulni, nagyobb területre lett hirtelen szükségünk. Nem fértünk, még a WC-be is kellett egyik-másiknak elvonulni, hogy online módjára tanuljon, és több nevelőre is ugyanakkor. Annyira nem viselt meg. Mi? Szépen átéltük, és üzenném én innen is a minket értő embereknek, a mi testvéreinknek, magyaroknak, de másoknak is, akik értenek bennünket, hogy ne féljenek, nem szabad félni. Aki fél, az oldja fel a félelmét, azt úgy lehet feloldani, hogy ott a lelkében kimondja azt, hogy én a legnagyobb áldozatra is kész vagyok. Én gondolok a halálra, mert az is csak nyeresség számunkra végül. Csak alkudozom a jó Istennel, hogy még adjon annyi időt, hogy még azt a gyermeket, amazt a gyermeket még tudjam egy kicsit nevelni, gondozni, és ha betöltöttem a feladatomat, akkor készen vagyok, megyek. És hogyha ilyen szabadon élek, feloldottam a félelmet, nem vagyok depressziós, nem vagyok stresszes. A földi élet után van egy folytatás, és gondolom egy nagyon szép folytatás. Főleg azoknak, akik itt a földön szépen élnek, szépen csinálják a dolgot, teszik a dolgukat, a szolgálat szellemében élnek.
Az egyházon belül elismerik ezt a sok munkát, ezt az önfeláldozást, amit a plébános úr végez? Mert én körülbelül úgy képzelem el Gergely István plébánost is, mint Berszállós atyát.
Én nem működöm, mint plébános, mert Jakubinyi György 11-ben, most már 10 éve felfüggesztett. Én most csak a végső szükségben szenvedőknek a segítségére lehetek egyházi szempontból, úgyhogy gondoltam is, hogy a Fodorháznak a homlokzatára kiírom azt, hogy a végső szükségben szenvedők plébániája plébános Gergely István. Tulajdonképpen szinte ugyanazt a szolgálatot végzem, csak talán egy kicsit erőteljesebben, amit korábban. Hogy hálásak az egyháziak? Hát nem tudom, vannak papbarátaim, akikkel elbeszélgetek, és egy-két elismerő szó a beszélgetések során elhangzik, de igazából most ennek a szervezetnek az egyházhoz valami kevés köze van jogilag. Az egyháznak a intézményéből indult el, mert mint plébános én itt voltam Csíksomlyon, itt a szomszédságomban 400 gyermek volt itt szembe velünk, és akarva akaratlanul úton útfélen találkoztam velük. Az intézményben nem engedtek be, mert hát hogy lehetett volna oda bemenni, nem voltak megkeresztelve a gyerekek. Amikor jött a fordulat, több száz gyereket azzal kezdtem, hogy felkészítettem a keresztelésre, meg bérmálásra. Hát a híveim voltak, ha úgy tetszik. de egy elzárt közösség. Aztán megszöktek, jöttek a plébániára fel a hegyre, mert ott elkezdődött az ifjúsági mozgalom fent a hegyen, a Szálvátor kápolna körül, és úton útfélen azért úgy tartottuk a kapcsolatot. Valamikor, amikor fungens csíksomlyói plébános voltam, akkor kaptam egy tiszteletbeli esperesi kinevezést, amelyik a katonaságnál szokták mondani, hogy funkciado var gradul, de ez a funkció nem jelentett semmit. Nem is funkció, hanem egy tiszteletbeli valami. Valaki egy Mikulásra egy piros övet ajándékozott nekem, lehet, hogy ott megvan valahol a dolgaim között. Hát egyszer, amikor a végső szükségben szenvedő plébániájára bejön valaki, mert végső szükségben szenved, akkor felkötöm a cingulust.
Petres Kálmán vagyok, a Csíkcsomortáni Vágópont egyik alapítója és a Csíkcsomortáni Szövetkezet ügyvivője.
Mikor jött az ötlet, hogy vágóhídat létesítsenek itt Csíkcsomortánban, mert ha jól tudom, itt Hargita megyébe talán az egyedüli hivatalos vágópont.
2018-ban jött az ötlet, és egy hajdunánási kirándulásunk alkalmával fel is lelkesedtünk az ottani jó példa láttán. Az ottani polgármester meghívására mentünk többen ki, Szolnár Tibor meghívására, és megnéztük az ottani kis vágópontot és a körülötte csoportosuló nánási portéka termék családot. Ez az ötlet inspirált minket is, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak itthon. 2017-ben egy sürgősségi kormányrendelet szavatolta, hogy létre lehet hozni kis vágópontokat, és mi itt a legkisebb kapacitással működő vágópontot engedélyeztettük le, amit 2020. április 21-én indítottunk.
Mit jelent ez a legkisebb kapacitás?
A legkisebb kapacitás azt jelenti, hogy 100 darab sertés vágása lehetséges havonta, és ugyanennyi birka vagy kecske, és 70 darab szarvas marha, ami nem haladhatja meg a 30 hónapos kort. Ez engedélyezett ebben a vágópontban, és valóban az, ami még egyedülálló, hogy Székelyföldön még nincs ilyen kapacitású vágópont engedélyezve. Több irányból is kerestek meg, Kászonokból, Székely-Pálfalváról, de a gyémesekből, és mindenkit biztatok arra, hogy csinálják ezt meg, mert ebben látjuk, hogy igazán, hogy a háztáji gazdaságokban nevelt állatoknak a piacát valamilyen szinten biztosítani tudjuk.
Minden nap működik ez a vágópont, vagy amikor éppen igény van rá?
Most egy év tapasztalat után mondhatom azt, hogy sok mindent még mellé kell csatolni ahhoz, hogy ez a vágópont jó működő és rentabilisan működő vágópont legyen. 2020 áprilisában indultunk akkor, amikor még ilyen engedélye lehetett az útra is ki. Vonulni akkor azt találtuk ki, hogy egy weboldalon kezdjük a termékeinket reklámozni meg értékesíteni, ami egy nagy százalékban húzó része az értékesítési felületünknek, ugyanis az elmúlt időszak ugye a vendéglátóegységeket korlátozott, vagy egyáltalán semmilyen körülmények között nem engedte működni, ezért ők voltak még egy célközönség, akik vásárolhattak volna tőlünk. Ezért leengedélyeztettünk egy csontoló, ahol tőkehúsra bonthatjuk az állatokat, és egy éven keresztül heti rendszerességgel vágtunk a sertést és két hetente növendéket. Most ezt két hetente tesszük, és a Facebook lehetőségeivel élve már előtte meg is reklámozzuk, és akkor ezen a weboldalon jönnek a megrendelőink nagy része.
Mekkora körzetből jönnek?
Mindenképpen az alap gondolat, hogy helyi terméket helyi embereknek, ezt sok esetben úgy érzem, hogy elcsépelté is vált, ezért mi igyekszünk azt is ellenőrizhetővé tenni, hogy mi valóban háztáji gazdaságokból, helyi gazdáktól felvásárolt állatokat, ha lehet falu, község, de egy 30 kilométeres körzeten belül vesszük az állatainkat. Ez a fűszám alapján a web által visszaellenőrizhető. Amikor a gazda hozzájárul, akkor az ő nevét is, gazdaságát is feltüntetjük, hogy még személyesebb legyen ez a történet. és mi tényleg igyekszünk, hogy ebben a térségben a termékeink, ez most főleg Csíkszeredára van fókuszálva, ebben a minőségben jussanak a vevők asztalára.
A gazdálkodók kedvet kaptak az állattartáshoz? Hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor az volna logikus, hogy tartsanak állatot.
Van egy nagyon-nagyon jó pozitív élményünk ebben a történetben, ugye ezt a kis vágópontot egy pár család anyagi összefogásával és munkájával hoztuk létre, és Gál Barna barátomat említeném még, akivel mondhatom, hogy visszatelepítettünk egy szenzációs sertésfajtát, ami valamikor még a szüleim gyerekkorában kondásdisznóként ismert volt, az őrves sertés vagy báznai, ami a mangalicával egyenrangú sertés. Van-e kedv csináló ebben a történetben? Most elmondhatjuk, hogy csak a faluban legalább 15-16 gazdá tart báznait, és a két koca utódai már lassan elérik a 150-es számot itt.
Bővítésben gondolkodnak-e?
Igen, a vágó mellé még ahhoz, hogy minél nagyobb felvevő kapacitást elérhessünk, biztosítanunk kell a vágó csontoló láncfolyamat mellé egy feldolgozót. Most éppen ennek a tervezésén gondolkodunk, hogy mekkora kapacitásot is tudnánk ez rendelni, és mi vagy a csapatunknak oroszlán része és tagja Szőcs Előd mesterszakács, mindenképpen egy konyha is egy jó pillér lenne, ami az értékesítési felület további biztosítását megalapozná.
Szőcs Előd vagyok, szakácsként dolgozok, most főállásban gyereknevelésen apaként.
Akkor azt jelenti, hogy itthon a háziasszony szerepét is be kell tölteni, tehát az ebédek, az étkezések azok az előtt dolga?
Én szoktam mondani, hogy benzinkútas nem tölt otthon benzint. Úgy vagyok vele, mivel hogy nekem sokkal könnyebb és rutinom van benne, nagyon sokszor átvállalom a főzés szerepét. Viszont a feleségem is, ugye művésznőként nagyon érzi az ízeket, meg a színeket, és nagyon gyakran főző is, és akkor így kettő kiegyenlíti egymást. A háztartásban mindenképp részt veszek, segítek. Ugye két kis gyerekünk van, és nagyon kicsi a közközös. Egy év, két hónap, úgyhogy nagyon sok segítséget nyújtok azért a feleségemnek, de evidens, hogy mindent együtt csinálunk.
Hogy lesz valakiből szakács? Onnan indulunk ki, hogy szeretünk jókat enni?
Szerintem benne van valamilyen szinten a génekben, vagy valamilyen szinten ott van bennünk, amikor megszületünk, az a főzés tudománya. Van, akiben nagyobb részben, van, akiben kevesebb részt. A nők inkább birtokolják ezeket a géneket, ha szabad így mondjak. Ők a legjobb szakácsok amúgy, ezt mindig is el szoktam mondani. Jobban érzik az ízeket is, ez tudományosan bizonyított, az illatokat, az ízeket sokkal jobban érzik. Na most nálam ugyancsak egy nő van a háttérben, édesanyám, aki nagyon sokat főzött, mindig meleg étel volt az asztalon, a vasárnapi ebédek azok szentek voltak. Egyet sem hagytunk ki addig, amíg el nem ment a bátyám egyetemre, vagyis hogy része volt az életünknek a főzés, és valószínű, hogy belém is ivódott menet közben ez, hogy láttam édesanyámat főzni, segítettem neki mindig a konyhában, megszerettette velem. Alapvetően nem is a főzést úgymond, hanem az, hogy mennyire össze tudja tartani a főzés a családot, a baráti társaságokat, vagy akár egy közösséget. Így alakult az életem, hogy kezdtem úgy a főzés fele figyelni. Persze volt nekem egy jégkorong pályafutásom, amiben én teljes maximálisan elképzeltem az életemet, de sajnos egy egészségügyi probléma ketté tört a karrieremet, és kellett váltani. Ugye, amíg jégkorongoztam, addig a főzés volt a hobbim, akkor egy éjszaka alatt eldöntöttem, hogy hát eddig azért fizettek, amit szeretek csinálni, és ezután is azért kellene fizessenek, amit szeretek. Én úgy tartom, hogy a legszerencsésebb emberek azok, akik abból keresik a megélhetésüket, amit szeretnek, ami a hobbiuk, és hogy a főzés és a jégkorong is nekem nem munka volt, alapvetően azt lehet mondani, hogy szórakozás.
A gyereknevelési előtt hol főzött?
Nagyon nagy szerencsém volt nekem feleségem által, akkor még barátnőm volt, egyetemen volt Kolozsváron, és egy éjszaka felhívott, hogy keresnek egy szakácsot egy étterembe, egy 300 éves házat restauráltak, és ott a restaurátor mondta, hogy keresnek oda szakácsot, étterem fog nyílni, és akkor felmentem, megnéztem, első percen beleszerettem a helyben. A tulajdonos Péter Júlia is udvarhelyszékről származott el. Nagyon-nagyon működött minden, az elképzelés meg tetszett, és ahogy hozzáálltak, és volt egy nagyon jó szakács, Náda Jégon, aki megtanította nekem az alapokat, és ott húztam le én 9 évet Kolozsváron, egyetlen egy étteremben, a Via étteremről beszélünk, ami teljes mértékben meghatározta azt, hogy milyen irányban és hogy fogok neki a főzésnek. Nagy váltás volt 2015-ben, amikor egy alkalommal hazajöttünk, és édesapámnak ettünk a csirke paprikásából. Az volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy végleg haza fogok költözni, és a minőségi alapanyagok iránt fogok kutakodni, és akkor ez 2018-ban meg is történt, akkor még lehúztam egy évet a Bálványoson, ott is egy nagyon jó konyhát vittünk, nagyon nagy tapasztalat volt nekem, és 2019-től errefelé gyereknevelési szabadságon vagyok, és igazából azt mondhatnám, hogy egy újratervezés történik most az életemben, ugyancsak a szakmán belül.
A baráti kört megfertőzte? Jönnek a barátok, és ilyen közös főzőcskézés, sütögetés alkalomattán összejön?
Hát az elmúlt 20-25 éve erről szólt. Alapvetően mindig is én voltam az, aki mentünk akár a 20-as éveinkben az erdőre, akkor a Flecken, amit ez az én dolgom volt, ez alap, nem is volt kérdés. És mai napig szeretnek hozzánk járni, mert mindig itt van valami különlegesség, mindig valamit csinálunk. Másképp sütök, másképp képzelem el a főzés, mint ők, és akkor mindig el vannak tőle ájulva, de én nem csak semmi hókusz-pókut igazából, csak szeretek főzni, és akkor lehet ezt a szeretetet beleépítem az ételekbe, és akkor ettől lesz olyan, amilyen.
Gyereknevelés után nem is gondolkodik abban, hogy legyen saját étterme, ahol esetleg aztán a tehetségét így kibontakoztathatná?
Hát így a nagyon-nagyon-nagyon távoli gondolataim között ott van egy saját étterem, vagy egy saját konyha, viszont láttam több helyen is, ahol dolgoztam, hogy milyen tömérdek mennyiségi munkát kell berakni egy étterembe. Én Péter Júliát hozom fel mindig példának, aki reggel előttünk bement az étterembe, és utánunk jött el mindig, és mondhatom azt, hogy az év 365 napjából 350 így volt, és láttam, hogy mekkora megfeszített munka kell azhoz, hogy jó minőséget tudjon az ember csinálni. Azt tudom, hogy ebben a korban már visszamenni, és azt a tempót nyomni, amit mondjuk Kolozsváron csináltuk, már azért nem lehet. Ugye a konyha egy nagyon-nagyon kemény műfaj, főleg az à la carte része, és persze a minőséget is magas szinten akarjuk ezt csinálni. Ezt a 20-as években ezt le kell tudni. Én egy picit késésbe vagyok, én ezt a 30-as éveimben tudtam le, mert 20-as éveimben jégkorongoztam, és úgy vagyok vele, hogy kicsit más dimenziókat keresek. A jó alapanyagok felkutatása, az éttermeknek az újra ráncfelvarrása, vagy hasonló ezekbe szeretnék segíteni. A Csomortáni Szövetkezetnek lesz egy kis gasztró része, ahol fesztiválfőzés, úgy hívom, hogy gerilla konyha, kimenni az emberek közé, és élőtűzzel, szénen, üstbe, parázson, vagy akár kemencében készíteni ételeket. Azért szeretem ezt a műfajt, mert ott vagyunk az emberek között. Én az egész szakácskarrieremet egy sötét konyhába húztam le. Mindig azt mondtam, ha lesz majd egy konyhám, azon lesz a hatalmas nagy ablak, ami akárhova is néz, de legalább természetes fény jöjjön be. Most úgy érzem, hogy nem mennék többet vissza a sötét konyhákba. Általában ezek a konyhák mindig eldugott helyen, egy kicsit pince részen, vagy az étterem hátsó részében. Nagy meleg van bent, nagyon-nagyon nehéz munkakörülmények között kell dolgozzanak a szakácsok. És akkor én úgy gondoltam, hogy most egy kicsit kimegyünk a természetbe, ott fogunk főzni a Csomortáni Szövetkezettel, akár esküvőket, keresztelőket, fesztiválokat, meg hasonlókat.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csomortáni Gál Judit vagyok, nemeszkészítő.
Csomortáni Gál László vagyok, képzőművész. Én születésileg is csíkcsomortáni vagyok, annyi az életemből kimozdult, hogy 5 évet Nagyváradon a képzőművészeti egyetem szobrászat szakán voltam, és utána, amikor hazajöttem, akkor itt építkeztünk közel a szülőházamhoz, tehát itt lakunk 11 éve. A
feleség honnan van?
Csíkmincentről.
Kívülállóként azt látom, hogy egy gyönyörű szép környezetben, csendben, itt mindenki éli a világát, gazdálkodik. Egy olyan hely, ahol inkább úgy tűnik, hogy mindenki nyaralni van itt, nem hogy itt élnek.
Igen, a kívülállónak még csendnek tűnik. Mi, aki ezt figyeljük körülbelül az utóbbi 10 évben, azért sokat változott. Tehát ezelőtt 10 évvel, ha itt, ahol mi most lakunk, egy autó megjelent, akkor a felségem már mind a ketten az ablakra tapadtunk, hogy hogy jár itt autó. Most már azért elég forgalmas lett. Hogy milyen itt élni? Érdekes. Jó, a környezet az felmérhetetlen, tehát olyan csomortán, mint egy deknő. Körbe zárják a hegyek, nem átjáró falu, ez egy előnye. Ahhoz képest, hogy itt is elég nagy az autóforgalom, és nagyon közel van az erdő. Itt a természettől elszakadni sem lehet igazából, muszáj a természettel azért együtt élni.
Igen, úgy érzem, hogy itt a természet közeli életmódot meg lehet élni. Egy kicsit úgy érzem a faluval kapcsolatban, hogy elzárkozva jó.
Ez ihletet is ad a művészembernek? Pozitív hatása van ez a csend, ez a bezártság?
Egyértelműen, tehát ezt választottuk, ez volt a célunk, hogy igazából, ahogy mondják rólunk, hogy visszamentünk 100 évet az időbe, pontosan ezért van, hogy az alkotói munkánk is teljesen kapcsolódik a mindennapi életünk, ezt már én azt hiszem, hogyha egy alkotó nem tud hiteles lenni, akkor elpocsékolt életnek számít.
Mikor dolgoznak? Mert legalábbis azt hiszem, hogy ez is olyan, mint az írói tevékenység, a költői, hogy nem akkor dolgozom, amikor van időm, hanem amikor úgy van ötletem, vagy megszállja az embert az ihlet. A nemezelésnél mi a helyzet? Az bármikor lehet végezni?
A nemezelést ihletkérdés is, és személy szerint kétféle technikával dolgozom, pont ezért, hogy akkor is tudjak dolgozni, amikor egy pici időm van, mert a vizes hagyományos nemezeléssel az van, hogyha én nekifogok, akkor nem tudom abba hagyni, és az minimum egy fél nap a mi munka, és ez a két technika ötvözésével, a tűnemezelés és a hagyományos nemezelést használom, és akkor a tűnemezeléssel tudom azt csinálni, hogyha egy pici időm van, a gyerekek mellett is tudok dolgozni, és megérnek a minták, át tudom gondolni az egészet.
A képzőművész szerintem mindig dolgozik, tehát éjszaka is dolgozik. Én nem hiszem, hogy létezik olyan pillanat, amikor nem dolgozunk. Ha nem dolgozunk kézzel, akkor dolgozunk a lelkünkkel, a szellemünkkel, tehát ebben nem létezik szünet. Igazából erre azt szoktam mondani, akkor is dolgozok, mikor egy régi házat lebontunk és újraépítjük, mert mihelyt, hogy fára festem a képeimet régi deszkákra, én mindig a lebontott csűrodalán és a deszkába azon merengek, hogy mit látok a görcseibe, az elezetébe. Én úgy érzem, hogy én még éjszaka is dolgozom, hiába, hogy sokszor nincs az ember olyankor tudatánál, vagy nem álmodik. Én meg vagyok győzve 24-24 óra dolgozom.
Különböző képek vannak itt körülöttünk. Milyen témákat dolgoz fel? Vagy attól függ, hogy milyen a hangulatom, vagy éppen milyen a megrendelés?
Igazából megrendelést azt már elsőből kizárnám. Nagyon kedves személy kell lenni, akinek állva alakjánt, és nagyon kedves téma. Igazából az utóbbi években foglalkozom, amióta a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lettem, igazából volt ez egy vállalás is, hogy a környékünk arhaikus imáit, dalait megpróbálom átvinni a fába, és ugyanazt a hangulatot megjeleníteni, amit ezek az emberek a lelkükkel éltek, éreztek, amikor ők ezt rendszeresen is mondták, használták, énekelték. Mostanság inkább e felé hajlok, tehát az arhaikus látásmód foglalja nagyobb részt az alkotói munkámat.
Nem ezzel is terén?
Ugye legtöbbet a mellényeket készítem, arra van igény. Azoknak a mintázatának nagy részét az erdélyi mintakincsből ihletődöm. Készítek játszószőnyeiket gyerekeknek, ami térbeli formákkal, állatokkal, gyapjúból tömörítek, és ami még nagyon vonz, a domborművek, amit szeretnék, hogy képzőművészet szintjére emeljem a gyapjúfeldolgozást, a nemezelést.
Ezek a tárgyak eladásra készülnek, vagy az ember készíti, mert ki kell adja magából, és aztán előbb-utóbb megtalálja a gazdáját.
Igazából ezek azért készülnek, mert ez késztetés. Nekem az egész életem a képzőművészet körül folyik le. Nagyon sok kiállításom volt a nagy világban, szerte széjjel, tehát az Egyesült Államoktól, Skandinávián keresztül, egész Európában. Úgyhogy az igazi bemutatkozás az a kiállítások, és aztán hogy az eladás általában a körül mozog a kiállítás, meg most ugye rávettek 1-2-3 évvel ezelőtt, hogy használjam a közösségi oldalt is, mert tudják azért sokan itt a faluban, mi nem használunk villanyáramot sem, csak egy napellemet, tehát hogy nem nagyon lett volna lehetőségem, és így most a közösségi oldalakon is azt mondják, hogy főszereplő lettem.
Én nagy részét az alkotásaimnak rendelésre készítem, de sokszor jön, hogy alkossak domborműveket, amiket aztán megvásárolnak.
Az elmúlt év és ez az egész világjárvány mennyire nyomja rá a bélyegét az ember munkájára? Mennyire befolyásolt egy művész embert, úgy negatívan?
Nem régen volt egy online találkozónk a Művészeti Akadémia ösztöndíjasai között, és rácsodálkoztunk, hogy sokkal többet dolgoztunk az utóbbi évben, mint azelőtt, de mindenki, tehát kivétel nélkül. Én igazából azelőtt is ennyit dolgoztam. A tavaly egy kicsit több jutott házépítésre, a környezetünkre. Igazából egyszer voltam ebben az időszakban a külföldön egy tokai kiállítás megnyitón. És én úgy érzem, hogy képzőművésznek, és aki a szellemi világgal többet foglalkozik, annak csak igazából ez jót tett.
Igen, én is így gondolom, hogy sokkal jobban el tudtunk csendesedni a természettel, sokkal jobban kapcsolatba tudtunk lépni ezzel, hogy ugye nem léphettünk ki sokszor a kapun se. Sokkal többet volt együtt a család, ami ez nagyon jó dolog.
Nagyon sok művészlélek van itt Csíkcsomortánban. Mennyire egy közösséget alkotnak? Vagy így mindenki megvan a kis világával, és megvan az a jó értelembe vett szakmai féltékenység, hogy hát mindenki kaparja ki azt a gesztenyét?
Szakmai féltékenységről azért nem beszélnék, mert tudomásom szerint azért képzőművész nincs a községben sem, tudok nem, hogy a faluban. Inkább azt látom, hogy mindenki áll a saját világon, és mindenki keresi az útját, mert most egy olyan világrendet élünk, hogy azért egy képzőművész, hogyha képzőművész akar lenni, és nem csak tanárkodásból, valami munkájából fenntartani magát, akkor egy nagyon jó menedzser is kell lenni saját magának is. Én ezt érzem is, hogy ezzel azért külön foglalkozni kell, hogyha az ember 8 órát fest, dózik, vagy farag, akár mi legyen az, akkor ehhez még kell társulni 2 óra az is, hogy az ember vagy saját magát népszerűsít, vagy egy galéria kell, aki őt is tápolja.
A faluban mennyire számítanak csodabogárnak? Mert tényleg gyönyörű itt a porta, ez nem olyan szokványos ház, nem olyan szokványos életmód.
nagyon csodabogárnak és nagyon különcöknek, tehát ezért mindenféle kategóriával más viszonyunk van a faluban, emiatt, tehát volt, aki ezért meg is ítél igazából, mi kell jól érezzük magunkat. Amíg másnak ezzel nem ártunk, addig nem szabadna ez probléma legyen. És a másik dolog az, hogy a hagyományt lehet őrizgetni, de az nem egy rab. Amíg nem tudunk hozzátenni saját magunktól, és életé változtatni, tehát a hagyomány az élet legyen továbbban, és ilyen addig kicsit már úgy mondom, hogy ósdivá válik ez, hogy őrizgessük a hagyományainkat. Nincs meg a hitelessége, nincs meg a sajátos íze sem, és igazából úgy érzem, hogy csúnyán hangzom, de már sokszor átmegy sok szinten bohóckodásba, és aki nem vagyok, azt ne próbáljam annak mutatni magamat.
Galeda vagyok, 15 éves.
Milyen az élet egy fiatalnak itt Csomortánban?
Rendkívül nyugodt szerintem. Minden körülmény még van ahhoz, hogy itt jól lehessen élni, tudunk focizni, tudunk táncolni, tehát úgy élünk majdnem, mintha városban lennénk, csak mellette egy kis faluba.
Van sok fiatal?
Persze, sokan összegyűlünk általában mindenféle eseményre. Meghirdetünk egy focit arra is általában, több mint 3 csapat kerül, hogy úgy el tudjuk osztani, ha meg elmennénk egyet valamára biciklizni, akkor is kerül minimum 10 ember, és így sokkal jobb a hangulat, hogy többen vagyunk.
Sok mindennel foglalkozom, mert zenélsz is, táncolsz is, sőt, tudom rólad, hogy szereted kommentálni is a sporteseményeket. Hogy kerültél közel a tánchoz? Ez családi örökség?
Jött a faluba a tiszteletes úr, Dázső Tibor, és nála lehetett kezdeni át táncolni, és mivel meghallottam, hogy sok mindenki megy, így én is inkább szülői biztatásra mentem már legelőször táncolni, és hát bevallom az őszintét, az elején annyira nem tetszett, viszont így, hogy egyre többet jártam, egyre jobban az életem részével, most már nem tudnám elképzelni nélküle.
Többféle táncot megtanultok? Tehát a felcsikitől elkezdve a mezőségi mindent, vagy inkább a helyit táncoljátok?
Igen, persze a többfélét. Hát fontos nekünk, hogy ismerjük minden magyar táncot, megtanuljunk a legtöbbet táncházba, és nyugodtan márjunk felállni meg. Emellett tanulunk egy magabiztosságot is, hogy márjunk bevallani mindent, és táncoljunk, ahogy jól esik.
Hangszeren is játszol, milyen hangszeren?
Hegedülök, az szintén úgy jött, hogy jöttek ide a faluba, és oda is felmentem, hiszen édesapám is hegedült, bár ő nem sokat, ugyanúgy indult, mint a tánc. Nem ment az elején, azt kell mondjam, hogy belejöttem, és talán úgy negyedik osztályban, amikor lett egy katonás, és azóta nagyon szeretem, és nem tenném le.
Az ember zenél, meg táncol, akkor bizonyára énekelni is szokott. Jó énekes a csomortáni fiatalság?
Jó énekes, persze. Ez attól függ, hogy hol vagyunk, de igen, megszólal a nóta. Én is úgy éneklek, hogy egyszer csak így elkap a hív, és akkor tudok énekelni, mint társaságban, mint szakére, mint bárhol.
Akkor a népzene az nem áll távol tőled?
Nem állt távol tőlem. Nagyon szeretem, azt hallgatok. Több más mindent is, de azt is hallgatok, és igen, fontosnak tartom, hogy a fiatalság ugyanígy folytassa mindenki. Ha teáti, menjen el hangszerre, táncra, énekeljen, és őrizze a hagyományt.
A sportkommentálás az hogyan a képbe?
Kicsi koromban elmentem egy jégkorong meccsre, ott szerettem bele a sportba. Jártam meccsekre, akkor a meccsem nyilván nem tudtam, de itthon tévé előtt mindig szerettem beszélni én is a meccsről, tehát szerettem utánozni a kommentátorokat. Én elmondom, én hogy látnám, én hogy csinálnám ezt, itt mi megy, és akkor egyszer csak kaptam egy ilyen lehetőséget a jó barátom által, hogy kipróbáltam egy meccsen magamat, így élőbe, egyenesbe, és bejött.
Hosszú távon gondolkodol ebben? Tehát szeretnél sportkommentátor lenni?
Persze, mindenképpen ez a cél. Mindenképpen a sportban belül szeretnék maradni. Magyarországra szeretnék kimenni 12. osztály után, és ott tovább tanulni, hogy később benne legyek a sportban, mint edző, mint kommentátor, vagy szakértő, vagy riporter, de mindenképpen a sporton belül.
Mert azt tudod, hogy akkor minden sportákhoz kell érteni, tehát akkor nem biztos, hogy mindig csak hokit kell kommentálni, vagy focit.
Igen. Nagyjából minden sportot követek, hát inkább a foci és a jégkorong, ami úgy napi szinten bennem az életemben, azokat szeretem a legjobban, aztán meg egyébként ránézek, kézilabda, baseball, mindent, NBA, minden, amik csak kell, NFL-től sorolhatnám egészen a krikettig minden.
És mi lesz akkor majd a tánccal, meg a zenéléssel? Vagy a szabadidődben akkor az lesz a hobbit?
Ja, minden arról megmarad, hát amit egyszer megtanulok, azt igyekszem nem elfelállítani, az így lesz a tánccal is, a hegedűvel, és hát ott is, hogyha kapok olyan társaságot, akkor nagyon szívesen fogok eljárni hétvégánként, vagy hazajövök, és akkor itt is ugyanúgy tudok táncolni, meg hogyha itthon maradok, akkor is el fog járni ugyanúgy táncházba, ugyanúgy előveszem itthon a hegedűt, ugyanúgy fogok énekelni, tehát megmarad minden.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csomortáni Csongor vagyok, Csíkcsomortánból.
Milyen az élet itt Csíkcsomortánban egy fiatalnak?
Nagyon jó, én szeretem Csomortánt.
Olyan gyönyörű itt a táj, nyugalom van. Tudom, hogy méhészkedsz, az is egy olyan szakma, ami természetközeli, de például vendéglátásban nem gondolkodtok-e?
De igen, gondolkodunk vendéglátásban, sőt már annyira előre haladtunk, hál' Istennek, hogy az idén folyamán már képesek leszünk vendégeket is fogadni, reményeink szerint.
Vannak sokan, akik vendéglátásban gondolkodnak itt Csomortánban?
Vannak, igen, vannak, akik már foglalkoznak vele, és vannak olyanok is, akik még egyelőre csak gondolkodnak rajta.
Gondolom, hogy Csíksomlyok közelsége azért sokat jelent turizmus szempontjából, mert elég sokan felkeresik Csíksomlyot is, de vannak pillanatok, amikor szállásban soha nem elég a kínálat.
Vannak pillanatok, persze, ez általában a pünkösdi búcsú szokott lenni, amikor annyi szállást nem tudna az ember adni, amennyit az igénylő ne foglalna el, csak az a helyzet, hogy a tavaly is és az idén is ez nem volt kihasználva, de igazából mi, amiért gondolkodtunk, az, hogy van elég sok ismerősünk, és rengeteget jártak ide, és mindig másokhoz mentek, kérték, hogy szereljünk szállást. És akkor gondolkodtuk, hogy miért ne lehetne az, hogy ha jönnek, akkor szállásoljuk el mi. Nagyon szeretik az emberek itt Csíkcsomortánban, már még megvan az igazi régi falu hangulat, reggel jönnek a tehenek, bőgnek. Ez egyes embereknek még ilyen régi gyerekkori emlékeket idéz fel. És ezen kívül fent a hegyekbe, amikor elmennek kirándulni, vagy csak akár ide a domb szélére sétálni, hát gyönyörű panoráma van, egy igazán szép helyen lakunk, úgy gondolom.
Ekkora panzióban gondolkodtok, hány férőhelyesben?
10 férőhelyes panzióban gondolkodunk egyelőre, aztán majd az idők folyamán, hogyha ha Jóisten úgy akarja, akkor majd bővítenénk, de egyelőre a 10 személy, amivel szeretnénk indulni.
Hol lenne ez a panzió?
Ez a panzió a házunk fölött, ahol lakunk, az fölött lenne az emeleten. 4 szobában gondolkodunk, 3 szoba az lesz 2 személyes, és lesz egy úgynevezett családi szobánk, ami 4 személyes. Ez persze tágasabb is, nagyobb is.
Abban gondolkodtok-e, hogy majd hosszú távon, hogyha beindul ez a turizmus, akkor programokat is szervezni a vendégeknek, vagy ők már eleve úgy jönnek, hogy tudják, hogy merre mit szeretnének megnézni, és akkor itt csak megszállnak?
Persze, gondolkodunk ezen, és vannak terveink. Amit saját magunk is tudunk kivitelezni, az az, hogy ha kedvük van a vendégeknek, akkor fel tudom én vinni, vagy el tudom kísérni őket a hegyekbe, ott tudok beszélni nekik a természetről, a gyógynövényekről, és hogy milyen értékes helyen lakunk. De ezen kívül még rengeteg program kínálkozik itt a környéken is. Most egyből az jut eszembe, hogy az egyik barátom csinál egy ilyen rovas szekerezés, szánozást. Őt nagyon ajánlom, mert hatalmas, hogy jó élményekkel szoktak eltávozni tőle, akik kipróbálják. Főleg a szánozást, de nyáron a szekerezést is egyre többen veszik igénybe. Este fele elmennek, ugye, hogy az másabb, mint egy kocsival utazni, mert egy régi élményeket szokott felidézni ez is. Ugye, hogy régebb mindenki falun inkább gazdálkodott, de már ez ilyen 20-30 éves dolog sokkal számára, és nagyon szeretik az emberek.
Méhészkedéssel foglalkozol, az is külön embert igényel. Ha beindul a turizmus, akkor mi lesz a méhekkel? Tudod majd párhuzamosan ezt végezni?
Hát, hogyha beindul a turizmus, akkor többet fogunk dolgozni, és muszáj a méheket is csinálni. Hát oda is időt kell szakítani, és folytatni, már elég sok munkám és időm van benne, úgyhogy nem szeretném azt felhagyni. Párhuzamosan mind a kettőt szeretnénk. Persze a család támogatásával véghez vinni és csinálni. Hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor megtalálhatóak vagyunk már a Facebookon is, Csomortáni Vendégház néven szétnézhet, és nem sokára most már élesben is el fogunk indulni, és akkor ott egyéb információkkal is fogjuk tájékoztatni önöket.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csíkcsomortánon készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.